Köszöntünk! Te a Keresztény Közösség Egyház egy újabb inspiráló tanítását hallgatod.
Alright, a tábornak az volt a témája, hogy reset. Fordulj a melletted ülőhöz és mondd neki azt, hogy reset. Nem reset, reset. Reset. A reset, ez egy angol szó, és azt jelenti, hogy újra beállítani. És ez a hétvége egy ilyen szív újra beállítás volt, egy szív újra kalibrálás volt gyakorlatilag. A keresztény életnek és Krisztussal való járásnak a szívéről, a legmélyebb dolgairól beszéltünk, hogy miért csináljuk, miből jön ez az egész. És gyakorlatilag arról beszéltünk, hogy ahogy a fizikai testünknek van egy központja, ezek a mélyizmok, amik összetartják a csontvázunkat és a gyakorlatilag a gerincoszlopunkat, a végtagjainkat a gerincoszlophoz. És hogyha ezek a mélyizmok nem elég erősek, nem tudnák megtartani a testünket, a többi izmunkat sem. Hiába gyúrunk a bicepsünkre, hogyha mélyizmaink nem elég erősek, nem tudjuk megtartani. Nem elég erős a fizikai testünk, hogy megtartsa és egyben legyen. Ugyanígy a szellemünknek is van egy középpontja. Egy központja. A szellemünknek is vannak mélyizmai, amit, hogyha nem elég erősek, nem tudunk erős keresztény életet élni. És arról beszéltünk, hogy mennyire fontos a bensőnket megerősíteni nekünk, mint keresztényeknek. Mert innen indul ki az élet. És mik voltak ezek a szellemi mélyizmok? A Biblia beszél ezekről, méghozzá a nagy parancsolatban. Szeresd az Urat, a te Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből, és teljes elmédből. Ez a három dolog az, amit mond a Biblia, hogy hogyan szeressük Istent. Ezek a mi szellemi mélyizmaink, és arról beszéltünk a táborban, hogyan erősítsük meg ezeket, hogyan edzük ezeket a szellemi mélyizmainkat, hogy Isten belülről kifelé formáljon át bennünket. A kereszténység nem arról szól, hogy megváltoztatjuk a viselkedésünket. Nem erről szól, hanem arról szól, hogy belülről megváltozunk kifelé. Nagyon sokszor próbáljuk megváltoztatni csupán a viselkedésünket, de ez az, ami miatt sokszor emberek feladják a kereszténységet és a hitet, és elfordulnak Istentől, mert nem tudják megváltoztatni az életüket, frusztráltá válnak. Viszont amikor megengedjük, hogy Isten belülről formáljon át bennünket kifelé, akkor válunk autentikus keresztényeké, és egyedül az autentikus keresztények tudnak változást hozni a világba. Egyedül. És erről beszéltünk, hogy hogyan éljünk egy autentikus keresztény életet, amely átváltoztatja a világot, megváltoztatja a világot, de ez belülről kifelé történik. Belülről kifelé való formálódás. Hogy Isten elkezdi a bensőnket, a szellemünknek a központját megváltoztatni. És erről beszéltünk. És az alapigénk az volt, hogy szeresd az Urat, a te Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből, teljes elmédből. Isten meg a... Ha úgy érzed, hogy nem tudod Istent igazán szeretni, akkor kezdj el dolgozni ezen a három mélyizmon, kezd el edzeni, és ez az a három dolog, ami képessé fog tenni arra, hogy szenvedélyesen tudsz szeretni Istent. Kezdj el ezen dolgozni, kezdj el, hallgass vissza a Zsaninak a tanítását, erről beszélt szombaton a táborban, hogy mit jelent ez a három dolog, mi a különbség a három dolog között, és hogy mindegyikre, mind a három dologra el kell kezdenünk edzeni, és meg kell engednünk, hogy Isten átformáljon bennünket. Beszélt arról, hogy mit jelent, amikor ilyen szellemi szívrohamot kapunk. Milyen tünetei vannak a szellemi szívrohamnak egy keresztény életében. És nagyon-nagyon-nagyon jó, egy nagyon mélyírás a dolgoknak. Bátorítalak benneteket, kkm.hu-n hallgassátok vissza, és kezdjétek el megengedni, hogy Isten átformáljon benneteket, bennünket, egész gyülekezetet belülről kifelé. Ugyanis amikor elkezdjük szeretni Istent a teljes szívünkből, lelkünkből és elménkből, akkor leszünk képesek szeretni önmagunkat. És amikor önmagunkat képesek leszünk szeretni, akkor leszünk képesek másokat szeretni. Ezért mondja a Biblia, hogy a második fel a nagy parancsolatnak az, hogy szeresd fele barátodat, mint önmagadat. Képtelen vagy szeretni, értékelni, tisztelni másokat, ha magadat nem tudod szeretni, értékelni és tisztelni. Ezért a Biblia azt mondja, hogy először legyen egy kapcsolatod Istennel, ezen keresztül tudd meg, hogy mennyire értékes vagy, hogy Isten hogy lát téged. Kezd el szeretni magadat, tudjátok, most, nem majd holnap után, most. És ennek a következménye az lesz, hogy tudod szeretni az embereket. Elkezded majd szeretni a körülötted lévő embereket is. És ugye Zoltán erről beszélt, mit jelent szeretni fele barátunkat. Kik a fele barátaink? Minden olyan ember, akivel találkozunk. Mindenki, akivel találkozunk az életünk során, a fele barátunk. A szomszédjaink, a boltba, ahova járunk, vásárolni, a postás, akivel találkozunk hétről hétre. Teljesen mindegy, akit Isten az utadba helyez az életed során, nem véletlenül, hogy ott van. Isten azért hívott el, hogy szeresd ezeket az embereket. És erről beszélt a Zoltán szombat este. És amikor képesek leszünk szeretni másokat, akkor tudunk kimenni a világba és bizonyságot tenni, és elvinni az örömüzenetet másoknak. Nem tudsz úgy szolgálni, úgy missziózni, kimenni, kinyúlni az elveszettek felé, hogyha egyszer nem szereted őket, nem szereted az embereket. Ha nincs a szíveden az emberek, ha nem, nincs benned egy szenvedély az elveszettek felé. És erről beszéltem előző hét vasárnap, de szokásos módon nem tudtam végezni, úgyhogy a mai nap folytatom ennek a második felét, és ugyanerről fogok beszélni, ezt fogom folytatni, hogy mit jelent kimenni a világba és hirdetni az örömüzenetet. Ez a negyedik lépcsőfoka gyakorlatilag ennek az egésznek. Ugye szeresd Istent teljes szívedből, teljes lelkedből, elmédből, szeresd fele barátodat, mint önmagadat, és a másik iga, a tábornak a másik főigéje a Márk 16-15 volt. Menjetek el a világ minden részére, és hirdessétek az örömüzenetet mindenkinek. Ezzel fogjuk folytatni. Most pedig beállítom az időt, hogy ne beszéljek túl sokat. Oké. Okay. Hoztam nektek egy zseblámpát. Hoztam nektek egy zseblámpát. Ki tudja, mire való a zseblámpa? Világít. Nagyon jó. Mikor használjuk a zseblámpát? Fényes nappal használjuk a zseblámpát? Van, aki már használta fényes nappal a zseblámpát? Én, egy kicsit kontaktos. Szóval, nem használjuk a zseblámpát. Nem használom itt a színpadon a zseblámpát, mert semmit nem ér. Világos fényben nem ér semmit. Hasznavehetetlen egy zseblámpa. Mikor használjuk a zseblámpát? Sötétben. Zoltán, teljes sötétséget kérek. Sötétben használjuk a zseblámpát, és most így fogok prédikálni. Hadd mondjam el, a zseblámpa nappal hasznavehetetlen. A zseblámpát arra tervezték, hogy sötétben használják. A zseblámpát nem arra tervezték, hogy fényes nappal kimenj az utcára, és használd. Hülyének néznek. Szerintem az emberek, hogyha fényes nappal előveszel egy zseblámpát, és azzal szórakozol. Nem, sötétben használjuk, mert arra lett tervezve. Ez a célja a zseblámpának, hogy sötétben használjuk. Azt mondja a Biblia, hogy só és világosság vagytok az emberek számára. Só és világosság. És a mai nap egy picit a világosságról szeretnék beszélni. Mit jelent világosságnak lenni? Tudjátok, mi keresztények imádkozunk vasárnaponként, dicsőítjük Istent, és közben azt mondjuk, hogy Uram, használj a világba! Hozz változást rajtam keresztül, hadd legyek fény a sötétségben. Hányan mondtátok már ezt az imát Istennek, őszintén? Elég sokan. Miért van az, hogy amikor meg ott vagyunk a munkahelyünkön, teljesen egyedül keresztényként, egy hülye főnökkel, már bocsánat, és gáz munkatársakkal. Mi vagyunk az egyetlen normális ember a munkahelyünkön, legalábbis úgy gondoljuk, úgy hisszük. Vagy az iskolában minden tanár gáz, szivat, az összes osztálytársad gáz, és csúfolnak és szivatnak, akkor azt mondod, hogy Uram, ments meg ebből a helyzetből! Miért vagyok itt? Miért nem lehetek egy másik iskolában? Miért nem lehetek egy másik munkahelyen? Miért nem lehet egy normális főnököm? Miért nem lehet egy normális osztályfőnököm? Miért nem lehetnek normális osztálytársaim? És elfelejtjük azt, hogy miért imádkoztunk. Azért imádkoztunk, hogy fények legyünk a sötétségben. De hadd mondjam el, csak sötétségben tudsz fény lenni. Fényben nem tudsz fény lenni. Olyan környezetben nem tudsz fény lenni, ahol minden rendben van. Ahol minden okés. Isten arra hívott el minket, hogy fények legyünk a sötétségben. És hadd magyarázzam el, hogy mit jelent fénynek lenni a sötétségben. Kedves feleségemmel fogom elmagyarázni. Ezt jelenti, hogy megfogod annak az embernek a kezét. Gyere. És segítesz neki végigvezetni őt a sötétségen. Gyere, itt van egy színpad, lép fel, itt lép le. Gyere, itt egy szék. Gyere, mögöttem, igen, itt van egy hangfal. Itt van egy lámpa, kábelek. Amen. És végigjöttünk az úton. Mit szeretnék ezzel mondani? Egy olyan világban élünk, amely sötét. Sötétséggel van teli. Amely fájdalmakkal van teli. Olyan világban élünk, amely reménytelenséggel, gyötrelmekkel van tele. És az emberek útmutatást és válaszokat keresnek az életükben. A reménytelenségben, reményt a jövőjükre nézve. Fénynek lenni azt jelenti, hogy nem csak magad, a saját magad számára vagy fény, hanem valaki más számára. Hogy valaki másnak utat mutatsz, válaszokat adsz az életükbe. Jézus Krisztus erre hívott el bennünket, hogy fények legyünk mások számára. Másoknak segítsünk vezetni a sötétségben. Visszakapcsolhatjátok a villanyt, hogy tudjon mindenki jegyzetelni, mert látom, már mindenki elővette a telefonját. Oké, okay, nyugodtan itt a nézőtéren is. Oh. Értitek? A sötétség, majd még lehet, hogy párszor meg foglak kérni, hogy kapcsold le a teljes világítást. Szóval a János 8.12 azt mondja, később Jézus ezt mondta az összegyűlt sokaságnak. Én vagyok a világ világossága, aki engem követ, nem sötétségben él, hanem a világosságban, amely az örök élet. Szóval a bennünk lévő világosság az nem csak értünk van, hanem azért, hogy másoknak megosszuk a világgal, megosszuk az egész világgal ezt a fényt, hogy segítsünk, hogy válaszokat, útmutatást adjunk az emberek számára. Ezért mondja Jézus, hogy legyünk fények. Ne féljünk a sötétségtől. Ezt szeretnélek bátorítani benneteket, hogy ne kezdjél el panaszkodni azért, mert egy nehéz osztályban vagy, vagy egy nehéz munkahelyen vagy. Hadd mondjam el, ott tudsz a legnagyobb fény lenni. A sötétségben tudsz fény lenni. És annak érdekében, hogy kiaknázd a zseblámpádban lévő legnagyobb potenciált és legnagyobb lehetőséget, először körbe kell venned magadat sötétséggel. Kapcsoljuk le a villanyt. Csak egy pillanatra. Körbe kell, hogy vedd magadat sötétséggel. Akkor tudod meg igazán kiaknázni a lámpásodban lévő potenciált és erőt. Amen. Kapcsoljuk vissza a villanyt. Köszi. A sötétben lévő emberek vonzódni fognak Istenhez. A fényhez. Amikor ugye ez az egyetlen egy kis lámpa égett az előbb, mindenkinek a figyelme a lámpa irányába szegeződött. Tehát amikor te fény vagy a sötétségben, a munkahelyeden, a sulitban, akkor minden szem rád fog szegeződni, és mindenki azt fogja mondani, hogy wow, ez az ember, hogy ilyen? Miért ilyen pozitív? Miért ilyen hittel teljes? Miért tud örülni? És kíváncsiak lesznek, hogy mi van benned. Olyan leszel, mint egy mágnes, hogy vonzódni fognak feléd az emberek. És Meg fogja kérdezni, hogy mi az, ami benned más? Nem tudom, hogy volt már veletek ilyen, hogy emberek feltették ezt a kérdést felétek, hogy figyelj már, miért vagy te ilyen nyugodt? Mindenki stresszel, te miért vagy nyugodt? És akkor ott a lehetőség, hogy bizonyságot tegyél. Ilyenkor Isten megnyit egy kaput, hogy azt mond, hogy Jézus miatt. Azért, mert Jézus tett ilyenné. Jézus miatt vagyok ilyen nyugodt. Jézus miatt vagyok ilyen. Jézus miatt tudok szeretni ennyi embert. Ilyenkor ne azt mondd, hogy hát tudod, én ilyen típus vagyok, meg úgy nem szoktam úgy aggódni, meg... Tehát, hogy ne legyünk buták. Sokszor ilyen keresztények vagyunk, hogy bizonságot akarunk kérdezni, hogy ott a lehetőség, akkor nem merünk Jézusról beszélni, hanem így próbáljuk így tompítani. Hát tudod, úgy most úgy minden rendben, meg hogy nem tudom. Nem! Jézus miatt vagyok ilyen. Jézus miatt vagyok ilyen. Hadd mondjam el, hogy én Jézus miatt vagyok olyan, amilyen. Jézus miatt. Én alapból egy magamnak való ember vagyok. Igen. Egy magamnak való ember vagyok. Én boldog vagyok egyedül életem végéig. Be tudnék zárkodni ez egy szobába, és ellennék a kis hülyeségeimmel, kütyűimmel, mindenféle kis projektjeimmel. És én ilyen... Így születtem. Ilyen vagyok alapból. Igen, így születtem. Gyerekkorom óta ilyen vagyok. Órákat tudtam otthon tölteni egyedül a szobámba. De Jézus megváltoztatott. És Jézus megváltoztatta az életemet, hogy megértettem, hogy ez nem rólam szól csupán, hanem az emberekről is. És Jézus megváltoztatott, hogy tudjak szeretni embereket. Emlékszem, amikor először elkezdtem tanítani a munkahelyemen. Utáltam minden gyereket. Türelmetlen voltam velük, és a hátam közepére nem kívántam őket. Őszintén. Lehet, hogy most csalódtatok. Jó. Hadd mondjam el, Jézus tett ilyenné. Jézus miatt szeretnek a diákok hozzám járni. Jézus miatt van ez a gyülekezet. Jézus miatt vállaltam el a pásztorkodást, mert ő megváltoztatott belülről. Jézus miatt kezdtem el emberek felé szolgálni, a barátságaimat építeni. Jézus miatt, mert ő valamit tett az életembe. Ezt teszi Jézust. És Magyarországon, tudjátok, Zsanival szoktuk beszélni, hogy tényleg Magyarországon nem nehéz fénynek lenni. Én azt gondolom Magyarországon, sőt itt Fehérváron, nem nehéz fénynek lenni. Tudjátok miért? Mert nagyon sokszor ilyen tök gáz az embereknek a hozzáállása. Akár a munka morálja, akár a negatívak, mindenki ilyen depressziós, mindenki ilyen szomorú, mindenki ilyen öntelt magával való. Nem nehéz fénynek lenni Magyarországon. Mindig panaszkodunk, hogy miért ilyenek az emberek itt, olyan gáz, ez a kultúra, amiben élünk. Én mindig azt mondom, hogy örüljünk neki, fények tudunk lenni. Csak egy mosoly, mindenki így, ennek mi a baja? Tehát, hogy ez csak egy kicsit nagy lelkű vagy, kicsit jó fej vagy az emberekkel, kicsit nyitott vagy, megkérdezed, hogy hogy vannak, egy kicsit többet beleraksz a munkádba, már a főnököd így néz rád. Már egy picit szívből csinálod a munkádat és dolgozol, már egy picit nagy lelkű vagy, már egy picit... Nem tudom, jobb a hozzáállásod, már fény vagy. Egy olyan helyen, egy olyan országban, ahol mindenkinek tökéletes lenne a hozzáállása, minden tökéletes lenne, ott hogyan tudnánk fény lenni? Sokkal nehezebb. Vannak olyan országok, vannak olyan helyek, ahol igenis kihívás. Mert az emberek azt mondják, hogy nekem is miért van szükségem Jézusra? Minden megvan. Itt Magyarországon könnyű fénynek lenni. És ne legyünk ilyen, tehát álljunk hozzá egy kicsit máshogy ez az országhoz. Legyünk fények. Ézsaiás 61:3. Kelj fel és tündökölj, hiszen elérkezett világosságod, és az örökkévaló dicsősége rád ragyogott. Nézd, bár a földet sötétség borítja, és népeken sűrű homály terpeszkedik. De rajtad felragyog az örökkévaló világossága is. Dicsősége benned nyilvánvalóvá lesz. Világosságot hoz, nemzetek gyűlnek, királyaik eljönnek hajnal fényéhez. Ez az ige erről szól, hogy amikor fény vagy, akkor mersz fény lenni, akkor az emberek oda fognak jönni hozzád. Mágnesként fogod vonzani őket, fény leszel számukra, és lehetőség lesz arra, hogy Krisztus felé vezesd őket. Nem magunkhoz vonzuk az embereket, Krisztushoz vonzuk az embereket. Nem magunkhoz irányítjuk, Jézushoz irányítjuk az embereket, mert ő az, aki megváltoztatott minket. És ez az a fény, amely vonzani fogja az embereket, és át fogja formálni őket. Amen? Át fogja formálni. Tehát ez a fény nem csak vonzani fogja, átformálja őket. A másik dolog, nem csak a világban kell, hogy fények legyünk. Az egyházban is fényeknek kell lennünk. Akár itt a gyülekezetben is. Vagy elmegyünk egy másik gyülekezetbe. Fénynek kell lennünk. És figyeljetek, mi nagyon sokszor vagyunk itt Johnnyval, elmegyünk egy másik gyülekezetbe, ahol a legtöbb gyülekezetben sajnos nincs ez a welcoming, üdvözlünk itthon légkör. Amikor bemegyek egy gyülekezetbe, csak mindenki távolról néz, hogy egy új ember bejött, de igazából senki nem jön oda hozzám, hogy köszöntsön. És lehet, hogy én ugye megszoktam itt ugye a mi gyülinkbe, hogy nekünk ez a kultúra, de elmegyek egy másik gyülibe, és tisztelet a kivételnek, mert vannak olyan helyek, ahol tényleg így tényleg úgy érzem magamat, hogy üdvözölve vagyok, hogy én vagyok ott a vendég. De amikor nem, akkor nekem meg kell hoznom egy döntést, hogy én is így kikapcsolom a lámpámat, mint a többiek. Mert hadd mondjam el azt, hogy sajnos a gyülekezetekben is vannak sötétségek. Sajnos, ezt kell, hogy mondjam. Meghozhatom azt a döntést, hogy én is akkor lekapcsolom a lámpámat, aztán így el vagyok, aztán várom, hogy valami történjen, valaki majd oda keveredjen hozzám. Vagy azt mondom, hogy nem, bekapcsolom a lámpámat, és fény leszek. És lehet, hogy nem én vagyok ott a házigazda, de oda megyek az az emberhez, és köszöntöm. És barátságos leszek, és oda megyek, és nyitott leszek, és nem lesznek elvárásaim. Értitek? De ugyanígy egy családba. Lehet, hogy elvárnád a családodtól, hogy most már azért megkérdezzék, hogy mondjuk hogy vagy, vagy hogy mi történik az életedben. Sajnos a családokban is néha ilyen szellemi sötétség van. És nincsenek fények, nincs világosság. A családunkban is fénynek kell lennünk. Hogy azt mondjuk, hogy nem, akkor én felkapcsolom a villanyt. Nem fogom lekapcsolni a villanyomat. Hanem felkapcsolom, és én is ott fény leszek, és akkor én fogok nyitni. Én fogok először lépni. Nem fogom megvárni, hogy ők lépjenek először. Értitek? Ez jelenti fénynek lenni. Amen? Szóval ne csak a világban legyünk fények, az egyházban, a családunkban is legyünk fények, bárhol, ahova járunk. Mi határozunk meg a fényünknek az erejét és az intenzitását? A fény erejének az intenzitását mi határozzuk meg? Vannak olyan zseblámpák, amelyek erősebbek, amik mondjuk több kilométerre elszórják a fényt. Viszont vannak olyan zseblámpák, amik csak pár 10-20 méterre. Ez is egy, nem tudom, ez is egy gyenge, tehát egy pár méterre elég. Az, hogy milyen erős lesz a fényednek az intenzitás, ez tőled függ. És ez pedig attól függ, hogy mennyire erős a szellemednek a központja. Ha belül gyenge vagy, ha belül szét vagy törve, ha belül darabokra vagy törve, gyenge vagy, akkor ezek tompítani fogják a fényed hatékonyságát, ahogyan próbálod Krisztust megosztani. Viszont amilyen mértékben megengedett, hogy Jézusnak a fénye belülről átformáljon téged, ez fogja meghatározni, hogy milyen messze fogsz világítani a lámpáddal. És hogy hány ember számára a világ, melyik részén lesz, hány ember számára leszel fény. Oké? Szóval erősítsd meg a bensődet, a szellemednek a középpontját, mert ez az, ami meg fogja határozni, hogy milyen erős lesz a fényed. És mennyire tudod átformálni a körületed lévő embereknek az életét. Tudjátok, szomorú azt látni, mikor a világi emberek, akik a világban élnek, mondjuk osztálytársaink vagy a munkatársaink, 10-szer olyan szenvedélyesek azzal kapcsolatban, mi történt velük a hétvégén, mint amikor mi. Na most ez szerintem tiszta gáz. Tehát, hogy ez ez nem fény. Amikor az osztálytársad, meg a nem tudom, munkatársad mondja, hogy figyelj, olyan jó buliban voltam, meg az a fesztivál, milyen király volt, és tízszer olyan szenvedélyesek, mint mi a vasárnapjainkkal kapcsolatban, az Isten tiszteletünkkel kapcsolatban, vagy a házi csoporttal, vagy egy KK-táborral kapcsolatban, akkor ott azért el kéne gondolkoznunk, hogy vajon mennyire vagyunk fények. Ha nem elég erős a szellemünknek a központja, akkor nem lesz átformáló ereje a környezetünkben lévő emberek életére sem. Erős keresztények lenni nem azt jelenti, hogy nem csinálunk olyan dolgokat, amit a világ csinál. Nem csupán ezt jelenti, hogy nem cigizek, nem drogozok, nem iszok, nem nőzök, stb. Hanem arról szól, hogy mit csinálok. Hogy mit tudok megcsinálni, hogy Isten mire tett képessé, hogy mire nyitotta ki az életemet. Nagyon sokszor van egy ilyen rossz elképzelés bennünk, hogy amikor megtérünk, akkor utána ilyen unalmassá válik az életünk. És ilyen hirtelen eltűnik a mosoly az arcunkról a keresztényeknek, mert olyan szomorúnak és komolynak kell lennünk. És azt gondoljuk, hogy a kereszténység az olyan, mikor milyen, tudjátok, mikor ilyen citromot iszunk, ilyen citromlevet iszunk. Így. Tehát, hogy nem, a kereszténység nem egy unalmas élet, legalábbis egy autentikus kereszténységnek nem szabadna annak lennie. Mert ez egy belülről kifelé történő dolog, hogy valamit Isten bennünk megváltoztatott. Szóval, azt írja a Biblia, hogy a világ akkor fogja dicsőíteni Istent, mikor látják a jó cselekedeteinket. Amikor látják az életünkön a gyümölcsöket, a Szent Szellemnek a gyümölcseit. Szóval akkor fogja a világ meglátni Istent, akkor fogja dicsőíteni Istent. Szóval ez a autentikus keresztény élet gyümölcsei, a Szent Szellem gyümölcsei. Ezt jelenti. Viszont ha belül gyenge vagy, akkor nem lesz bátorságod, hogy nyíltan megoszd a hitedet, és hogy közel engedj másokat az életedhez. Szóval nem szabad félnünk a sötétségtől, ezzel csak annyit akarok mondani, hogy ne félj a sötétségtől, ne félj, hogyha Isten belehelyez egy nehéz helyzetbe, egy sötét szituációba, egy olyan emberek közé, ahol nincs egy darab keresztény sem. Ne akkor legyél a legizgatottabb, mikor, jaj, végre találtam egy keresztény embert a munkahelyemen. Oké, szuper, de értitek? Azt kéne, hogy izgatottá tegyen minket, hogy ez az, tudom használni a fényemet. Ez az, itt vagyok. Tudok fény lenni. Tudok világosság lenni. Oké? Szóval, legyél hálás, hogyha Isten egy sötét helyre helyezett téged. Aztán, lehet, hogy felmerül benned a kérdést, mit tudok adni? Látszólag ezeknek az embereknek nincs szükségük semmire. Boldognak tűnnek. Mit tudok én adni a munkahelyemen? Mit tudok én adni az osztálytársaimnak, hiszen boldognak tűnnek, van egy csomó pénzük, rendben van ez, rendben van jó tanulók, mit tudok nekik adni? Én is feltettem már ezt a kérdést. Néha tanítok olyan diákokat, akiknek tízszer annyi pénzük van, meg sokkal jobb, nem tudom, életkörülmények között élnek, mint én. De mindig rá kell jönnöm arra, hogyha egy picit jobban beletekint az ember ezeknek az embereknek az életébe, hogy ezek az emberek is üresek. Ezek az emberek is vágynak, hogy valami betöltse az életüket. Vágynak a szeretet után, vágynak a béke után, az igazi, autentikus öröm után. És szükségük van Jézusra. Szükségük van valamire, ami benned van. Szóval mielőtt bemész a munkahelyedre, vagy az iskoládba, én mindig ezt szoktam csinálni, mondd azt magadnak. Ma van valami, amire az osztálytársaimnak szüksége van belőlem. Van valami, amit én tovább tudok ma adni. Van valami bennem, amit tudok adni a környezetemnek. Először ezt kell elhinnünk, gyülekezet. Ha ezt nem hisszük el, hogy van valami, amit tudunk adni, akkor semmi nem fog történni. Mert nem hisszük el, hogy szükségük lenne valamire is, hogy tudnánk mi valamit adni. De igenis, van benned valami. Jézusnak a fénye benned van. És csak van valami, amit tudsz nekik adni. A másik dolog, amiről szeretnék nektek beszélni gyorsan, az az, hogy a világban élünk, de nem a világhoz tartozunk. A világban élünk, Isten belehelyezett minket a világba, de nem akarja azt, hogy olyanná váljunk, mint a világ. Oké? Nagyon fontos, mert sokszor keresztények mi félreértjük ezt a dolgot. Két véglet van, vagy elszigeteljük magunkat a világtól, és abszolút semmi kapcsolatot nem szeretnénk a világ között, és ilyen furcsa keresztényekké válunk, mint akik a Holdról jöttek. Úgy beszélünk, mint hogyha valami idegen nyelvet szólnánk. A kenetnek a megszentség szentelődésének a nem tudom milyen. És amikor beszélsz ezekről egy átlag emberrel, akkor azt hiszi, hogy húha. Ez honnan jött? Milyen nyelvezet ez? Nem fogja érteni. Szóval az első dolog, ami nagyon fontos, hogy beszélj úgy, ahogy ők. Tehát, hogy nem azt mondom, hogy ha csúnyán beszélnek, akkor te is beszélj csúnyán, hanem egyszerűen beszélj úgy, mint egy normális ember. Tehát, hogy nem kell, hogy más szavakat, vagy olyan szavakat használja, amit nem értenek meg. Szóval ez az egyik véglet. A másik véglet pedig az, amikor keresztények azt mondják magukról, hogy keresztények, hogy szeretik Istent, lehet, hogy még el is járnak gyülekezetbe, és dicsőítik őt, de az értékrendjükben teljesen úgy élnek, mint a világ. Ugyanazokat a dolgokat csinálják. Ugyanúgy élnek. Ugyanúgy semmi különbség nincsen. A Biblia azt mondja, hogy a világban élünk, de nem tartozunk a világhoz. Azt mondja a Biblia ezzel, hogy nekünk kell hatással lenni a világra, és nem engedhetjük, hogy a világ legyen hatással ránk. Nekünk kell formálnunk a környezetünket, és ne engedd, hogy a környezetet formáljon téged. Én is már próbáltam szolgálni emberek felé úgy, hogy emlékszem egy középiskolába, csak azért, hogy tényleg szolgáljak, hogy bekerüljek egy társaságba, én is elkezdtem dohányozni, mint ahogy ők. Nagyon sokszor azért, hogy elfogadjanak minket, mint keresztényeket, ezért próbálunk úgy élni, és azt gondoljuk, hogy majd ezzel meg tudjuk őket változtatni. Hát hadd mondjam el, hogy nem. Ezzel te fogsz megváltozni, és ugyanolyanná fogsz válni, mint ők. Teljesen. Viszont, amikor Isten belülről, a Szent Szellem által elkezd téged megváltoztatni, egyre inkább különbözni fogsz a világtól. Egyre inkább más lesz az értékrended a világtól. De ez nem azt jelenti, hogy akkor szigeteld el magadat, maradj a világban, legyél a világban, de ne válj olyanná, mint a világ. Isten képessé tesz minket erre, és ezt meg tudjuk csinálni. Szóval ne... engedjük meg, hogy a Szent Szellem átformáljon bennünket. Az 1 Korintus 10:13. Ja, még egy dolog. Hogyan tudjuk ezt elérni, hogy nem válunk olyanná, mint a világ? Hogy szolgálunk a világ felé, megváltoztatjuk a világot, de nem válunk olyanná, mint a világ. Egyedül egyféleképpen, hogy belül egyre erősebb leszel. Minél erősebb vagy belül, mint keresztény, annál nagyobb erőd lesz ahhoz, hogy elutasítsd a kísértéseket, hogyha túl közel mész a sötétséghez, akkor hogy ne nyeljen el téged ez a sötétség. Tehát, hogy, de ez a szellemet központjának az erősségétől fog függni. A gyenge keresztények nem tudnak szolgálni a világ felé, anélkül, hogy megváltoznának. Anélkül, hogy megtartanák az értékrendjüket, és erősek, stabilak lennének. Szóval először erősítsd meg a szívedet, erősítsd meg a szellemednek a középpontját. Az 1 Korintus 10:13 azt mondja, addig még csak olyan próbatétel ért benneteket, amely minden más embert is előbb-utóbb elér. Isten azonban hűséges, ezért nem fogja megengedni, hogy túl nehéz megpróbáltatásnak legyetek kitéve. Sőt, amikor a próbatétel kellős közepén vagytok, utat nyit nektek, hogy kiszabaduljatok belőle. Így ki fogjátok bírni a megpróbáltatást. Ez az ige az kísértésekről szól. Viszont ez az ige nem arról szól, hogy azt mondja az ige, hogyha az alkohol kísértés számodra, akkor nem... ez egy példa. Például, hogyha az alkohol kísértés számodra, akkor nem a legmegfelelőbb hely arra, hogy a barátod felé szolgálj, hogy elhívod egy kocsmába. Oké? Okay? Tehát, hogy ha... Értitek? Tehát, hogy Ez az ige nem erről beszél, hogy akkor most bárhova bemegyek, akkor akkor én ott fény tudok lenni. Nem. Azt ír az ige, hogy ha tudjuk azt, hogy valami minket meg tud kísérteni, és valamiben gyengék vagyunk, akkor azt úgy kerüljük el. Ne egy olyan helyen találkozz, ne, akkor ülj be egy, mit tudom én, a McDonald's-ba, vagy egy kávézóba, vagy bárhova, ahol tudsz szolgálni. Vagy hogyha egyedül gyengének érzed magadat, mint keresztény. Vegyél magad mellé egy másik keresztény, és üljetek le hármasba, és úgy szolgálj valaki felé. Tehát ne engedd, hogy a világ megváltoztasson, és erősítsd meg a szellemednek a központját. János 17:15-18 azt mondja, nem arra kérlek, hogy vedd ki őket a világból, hanem hogy őrizd meg őket a gonosztól. Ők nem ehhez a világhoz tartoznak, mint ahogyan én sem. Választ külön őket a magad számára. Atyám, a valóság megismerése által, és a te beszéded az a valóság. Ahogyan te elküldtél engem erre a világra, ugyanúgy küldöm el én is őket. Ez Jézusnak az imája felénk. Még egy szeretnék egy példát mondani nektek a Szent Szellemmel való élettel kapcsolatban. Isten, ez a küldetés, amire elhívott minket, nem akarja, hogy egyedül csináljuk. A Szent Szellemével szeretné, hogy ezt véghez vigyük. A Szent Szellemnek az erejével akarja, hogy szolgáljunk, és kimenjünk a világba, és fények legyünk. Két héttel ezelőtt, ugye hoztam ide egy ilyen slideshow-t a gyülekezetbe, ahol a berlini utazásunkról egy pár képet levetítettünk nektek. És otthon nekem van egy számítógépen, nem túl jó számítógép. Nem is annyira értek amúgy a számítógépekhez, de próbáltam összedobni egy slideshow-t. Hát elég bénára sikerült, mert nem találtam olyan programot, amivel meg lehetett volna csinálni jól ezt a slideshow-t, de mondom, elhozom ide, megnézzük, hogy mennyire működne, elhoztam külön a képeket is. Hát nem volt túl jó. A Marci pedig, ahogy ezt észrevette, azt mondta fél négykor, fél órával kezdés előtt, hogy fél Géza, én összedobok egy slideshow-t. Mondom, tényleg? És hogyan? És azt mondjam, semmi gond, nekem az otthoni gépemen összedobom. Mondom, az otthoni gépeden? Persze, távolőgép alkalmazással felcsatlakozok. Nekem egy szuper gépem van, és akkor a telefonjáról, meg az itteni gépről valahogy összekapcsolódott az otthoni gépével, valahogy átküldte az összes képet, ott abba a programot megcsinálta, akkor visszaküldte magának a videót, és Lacival így néztünk. Wow, ilyet lehet? Ilyet lehet egy számítógéppel csinálni? És így teljesen nekem így kinyílt a világ, hogy úristen, hát én nem is gondoltam volna, hogy egy számítógép erre képes. Tudjátok, ugyanígy vagyunk a Szent Szellemmel is. Fogalmunk sincs sokszor, hogy mire képes a Szent Szellem rajtunk keresztül. Fogalmunk sincs, hogy milyen erő van a Szent Szellemben. Isten nem csak megváltott minket, hanem az ő szellemét adta, hogy véghez vigyük az ő küldetését. Ő nem azért hívott el, hogy egyedül vigyük véghez az ő küldetését, hanem a Szent Szellemnek az erejét adta nekünk. Hogy ő ott legyen, és ő szóljon rajtunk keresztül, és hogy ő munkálkodjon az embereknek a szívébe, és hogy ő tegyen csodákat. És hadd mondjak el egy példát, ami az életemben egy ilyen jelentős dolog volt, amikor egyszer egy zenetábort vezettünk a Dorellyel, és ugye oda olyan gyerekek jönnek, akik nem keresztények, nem keresztény háttérbe jönnek, de úgy voltam vele, hogy mindenképpen szeretnék valahogy így Istenről beszélni nekik, de nem tudtam, hogy hogyan. És próbáltunk éppen az utolsó előtti nap, amikor az egyik lány leállította a próbát, és azt mondta, hogy figyeljetek, történt valami. Olvasta a híreket. A Linkin Park énekese meghalt. Felakasztotta magát. És így mindenki lesokkolódott, mert nagyon sokan ismerték ott a Linkin Parkot. Mi is énekeltünk tőlük számot, éppen abban a zenetáborban, és És láttam a gyerekeknek, a fiataloknak az arcán ezt a döbbenetet, hogy mi történt? Ez hogy lehet? És így az egész világ erről beszélt. Lehet, hogy ti is hallottátok ezt a hírt. 2 évvel ezelőtt volt. És imádkoztam, Isten a szívemre helyezett egy üzenetet, és aznap este volt egy tábortűzünk ott a táborban, és tényleg éreztem, hogy a Szent Szellem rám száll, és így elkezd rajtam keresztül beszélni. És tudom, hogy ez nem én voltam, a Szent Szellem volt az, aki elkezdett beszélni rajtam keresztül. És elkezdtem bizonyságot tenni nekik Jézusra, és Isten adott egy ötletet, egy gondolatot, és elkezdtem erről beszélni, és mondtam nekik, hogy srácok, tudjátok, én nem csak zenetanár vagyok, hanem én egy pásztor vagyok, és én hiszek Jézus Krisztusban is. És én nem csak zenét oktatok, hanem a hitemről is beszélek embereknek. És elkezdtem nekik beszélni arról, hogy vannak emberek a világban, akik lehet, hogy ilyen nagy zenei karriert érnek el, mint mondjuk a Linkin Park. Ott van a siker, a pénz, a hírnév, de mégsem tölti be ez az életüket, a szívüket. Mégis marad egy űr az életükben, ami miatt ilyen dolgokat tesznek, hogy például vannak, akik öngyilkosok lesznek, és hogy ezek a dolgok, amit a világ ajánl számunkra, ez nem tudja betölteni teljesen az életünkkel, ezt az Isten alakú űrt, amit belénk teremtett, ez nem tudja betölteni a pénz, a hírnév, a sikerek. Tényleg mindent elért a Linkin Park, tényleg mindent, amit csak lehet. Mégis ott volt az ember, aki depresszióval küzdött, és végül öngyilkos lett. És elkezdtem nekik beszélni Istenről, elkezdtem nekik beszélni, de így a Szent Szellem szólt. És elmondtam nekik, hogy viszont Isten az, aki egyetlen, aki be tudja tölteni az életünket. És hogy az én életemet is Isten töltötte be. Nem a zene, nem a gitározás, nem a nem tudom micsoda. Nem ez az első az életemben, nem a zene az első az életemben, hanem Isten az első az életemben. A zene az csak egy eszköz. Az egy nagyszerű dolog, de az csak egy eszköz. Önmagában a zene nem tudja betölteni az életünket. És így láttam rajtuk, hogy így egyrésztről nekik fura volt, hogy egy zenetanár ilyet mond. Általában egy zenetanár nem erről fog beszélni, hanem a zene a minden, ugye? A zene a minden. És hogy így elkezdtem nekik bizonságot tenni, láttam az arcukon, hogy Isten egyszerűen szól hozzájuk. A Szent Szellem elkezd munkálkodni bennük, és aznap este mind a 20 gyerek megtért, és feltette a kezét, és Krisztusnak adta az életét. És akkor tért meg a Tímás Zsombi is, aki azóta is bekapcsolódott a gyülekezetbe, a budapesti házi csoportba, és jár, és azóta is Krisztust követi. És ez egy példa arra, ez csak azért mondtam el nektek, hogy a Szent Szellem sokkal nagyobb dolgokra képes, mint amit te el tudnál képzelni. Én nem készültem előtte semmilyen jegyzettel, meg nem tudom micsodával, igékkel arra tábortűzre, hanem egyszerűen a Szent Szellem indította a szívemet, adott gondolatokat, adott egy üzenetet. És ugyanígy van, amikor kimegyünk a világba, és a Szent Szellem segítségével szolgálunk mások felé. Ezt nem kell a saját erődből tenned. Ezt nem kell a saját emberi erőlködéseddel csinálni, hanem keresd a Szent Szellemet, így imádkozz, és lásd meg azt, hogy Isten hogy munkálkodik, miben munkálkodik, és szólni fog, és adni fog szavakat a megfelelő időben, hogy mit mondj az embereknek, hogy mikor mondjad, hogy hogyan mondjad, hogy kinek mondjad. A Szent Szellem fog vezetni. Amen. Erre bátorítalak benneket, gyülekezet. Oké, készen álltok kimenni és a világba fény lenni? Készen állunk? Oké, akkor csak álljunk fel, és engedjük meg, hogy a Szent Szellem az ő tüzét adja. Én szeretnék értetek most imádkozni, hogy a Szent Szellem töltsön el benneteket, töltsön be benneteket, hogy a Szent Szellem adjon bátorságot, a Szent Szellem adjon erőt, egy belső erőt, hogy ne engedjétek, hogy a világ átformáljon titeket, hanem ti formáljátok át a környezeteteket, hogy ne szégyeljétek a hiteteket, hogy ne szégyeljétek Krisztust, és hogy a Szent Szellem adjon bölcsességet, hogy mikor, hogyan, és mit kell, hogy mondjatok. Amen!